Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Megjelent a falusi templomok felújítását biztosító kormányhatározat a Magyar Közlönyben, közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Gyopáros Alpár tájékoztatása szerint a Magyar Falu programban már több ezer falusi épületet, iskolákat, óvodákat, bölcsődéket, orvosi rendelőket, szolgálati lakásokat, kultúrházakat újítottak fel. Gyopáros Alpár ismertette, erre a célra ebben az évben 2,5 milliárd forint áll rendelkezésre. A program kedvezményezettjei egyházi jogi személyek, a támogatás pedig az egyházi hitéleti ingatlanok védelmét, felújítását, eszközbeszerzését és bővítését szolgálja. Június 30-áig kérhetik az automatikus 5 havi pótlékmentes részletfizetést azok a magánszemélyek, akik még nem rendezték a gépjárműadót, és egy összegben nem tudják azt megfizetni. A részletfizetés néhány perc alatt igényelhető, hívja fel a figyelmet a NAV. Eddig összesen mintegy 35 ezer részletfizetési kérelem érkezett a NAV-hoz, 1,2 milliárd forint összegű gépjárműadóra. Aki még nem rendezte a gépjárműadóját és részletekben szeretné azt megfizetni, nem érdemes halogatnia, mert csak a június 30-áig benyújtott kérelmek teljesíthetők. A maximum 5 havi pótlékmentes részletet a hivatal mobil alkalmazásában érdemes kérni. Az eddig beérkezett 35 ezer részletfizetésből már több mint 29 ezret a NAV mobil alkalmazásban kértek. A NAV mobilon benyújtott kérelmeket automatikusan, emberi közbeavatkozás nélkül bírálja el a NAV rendszere, így az applikációban percek alatt megjelennek az engedélyezett részletfizetés adatai. A polgárőrök is részt vesznek a kormány drogprevenciós munkájában, hangzik el abban a videóban, amelyet Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója osztott meg szombaton Facebook oldalán. A videóban Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke bejelentette, megalakították a drogmegelőzési kabinetjüket, és Stopp a drognak címmel meghirdették cselekvési tervüket. A kormány támogatásával a 9 legsúlyosabban érintett vármegyében 30%-kal növelik a polgárőrök közterületi szolgálatát, és 60 új polgárőr egyesületet hoznak létre. Nyitrai Zsolt úgy fogalmazott, polgárőreinkre mindig számíthatunk, nincs ez másképp a kábítószerkereskedelem felszámolásában sem. Az Országos Polgárőr Szövetség Magyarország kormányának stratégiai partnere a közbiztonság fenntartásában. A napsütéses meleg időnek köszönhetően elkezdődött a nyár egyik leglátványosabb és legkülönlegesebb természeti jelensége, a kérészek rajzása a Tisza Szeged alatti országhatárhoz közeli szakaszán. A napnyugta előtti órákban több helyen is megfigyelhetők a Tisza virágok, tapasztalta a helyszínen a Magyar Távirati Iroda tudósítója. A rajzás időpontja függ a vízhőmérséklettől, a napos órák számától, de egyes feltételezések szerint még a holdfázis is befolyásolhatja. A Tisza virág a legnagyobb európai kérész, 2,5-től 3,8 cm-es, a fehér fark sertéivel 12 cm hosszú is lehet. A nőstényeknek a hímekhez képest nagyobb szárnyuk és testük van, farksertéik rövidebbek, így gyorsabb repülésre képesek. Nagyon erős UVB-sugárzás várható ma az ország összes régiójában, közölte a Hungaromet Non-Profit ZRT a Magyar Távirati Irodával. A közlemény szerint ma az ország régióiban az UV-index várhatóan meghaladja a 7-es mértéket, Nyugat- és Dél-Dunántúlon, valamint Észak-Magyarországon elérheti a 7,7-es értéket. A meteorológiai szolgálat azt javasolja, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen, és amennyiben lehetséges, napközben 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Mindenképpen javasolják a vállattakaró póló, a szalmakalap, illetve a fényvédőkrém használatát. Híreink végén az időjárásról. Túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható. többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 32 fok között valószínű.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. július 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Színes programok várják Egerben az érdeklődőket június 21-én a Múzeumok éjszakáján. Az egri érseki palota turisztikai és látogatóközpontban 19 órakor a szentévi római zarándoklatról, 20 órakor egy különleges egri festményről szóló előadás lesz. A bazilikában 20, 21 és 22 órakor orgona koncerttel kezdődő tárlatvezetést tartanak. Az egri érseki palota és a pincerendszer bejárására 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Valamennyi program látogatása előzetes regisztrációhoz kötött. Időpontfoglalás személyesen lehetséges, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os számon. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A lapból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki 10 évesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigány éttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Csiki Sándort, gasztronómiai szakírót, az Ételek a Prímási Asztalról című könyv szerkesztőjét, íróját szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Egy nagyon patinás helyen találkoztunk, ezt osszuk meg a kedves hallgatókkal. Hol igen. Is egészen pontosan?
Igen, igen, most a véletlen hozta így, egyébként én is köszöntöm egy hallgatókat. A véletlen hozta így, most egyébként a New York palotában vagyunk, ami az egyik legszebb épületem Budapestnek, és hát azért itt vagyunk, mert hogy én most éppen egy borkonferencián veszek részt, és szerkesztő azt, hogy volt olyan nagyon kedves és aranyos, hogy idejött.
És egy gasztronómiai műsornak szép helye is ez, és valamilyen szinten kár, hogy nem tudjuk megmutatni a kedves hallgatóknak, de elhihetik nekünk, hogy gyönyörű környezet vesz bennünket körül. Nos, beszéljünk akkor a könyvről, Ételek a Prímási Asztalról. Mit lehet tudnunk a kiadványról, amelynek ön a szerkesztője és az írója is egyben? Honnan jött az ötlet?
Engem megkerestek az esztergomi főegyház megyétől, hogy gasztronómiai szakértőként vegyek részt a szerkesztői munkában, és hát persze az írásban is. De az ötlet maga régi volt, és onnan ered, hogy az érseki könyvtárban találtak mindenféle 19. századi kéziratos német nyelvű receptet. Azoknak az érsekeknek, prímásoknak az idejéből, akik alatt a bazilika annak idején felépült. Tehát ezek az, ő korszakuk, nagy nevekről kell, hogy beszéljünk, de közülük a legtöbbször Simor prímás úrnak a neve fordul elő. Na most, tehát ez viszonylag régóta jött ez a gondolat, hogy ezekkel a receptekkel valamit érdemes lenne kezdeni.
Na de hogyan?
Na ugye még annyit azért, hogy aki ezt például a szívügyének tekintette, azok közül az egyik nagyon fontos személy, aki a könyvben is részt vett, Gálfi Zsuzsanna muzeológus, ő volt az, aki ezeket a kézírásos recepteket lefordította.
És milyen nyelvről?
Hát ez német nyelvről, gótbetűs, német nyelvű, kézírásos. És ha hallgatók belegondolnak, hogy hányan vagyunk úgy, magam is beleértve, akik egyébként időnként a saját kézírásukat nem nagyon tudják elolvasni, ezért írok én például a nyomtatott nagybetűkkel, akkor képzeljük el, hogy mindezek 19. századi nem túlzottan iskolázott szakácsok receptjei, és ezek a receptek ezek saját maguknak szóltak, tehát nem a nagy közönségnek. Nem ügyeltek nyilván a helyesírásra, nem ügyeltek sok minden másra. Amikor az első ilyen találkozónk volt, beszéltünk a könyvről, akkor mutatták fénymásolva azokat a recepteket, tehát elszörnyedtem, mert én ugyan elboldogulok a német nyelvben, de ezeket képtelen voltam elolvasni. Na most Zsuzsanna ezt viszont nehezen és sok munkával, de megfejtette, és akkor itt kezdődött igazából a munka, hiszen azért sok száz recept, kéziratos recept van a birtokában a Főegyház megyének és a levéltárnak. Ezekből ki kellett választani azokat, amik a mai kor embere számára is érdekesek lehettek, akkor azok precízebben kerültek lefordításra, és nem csak lefordításra, értelmezésre. Az én feladatom az többek között mindez a receptek értelmezése, hiszen lehet, hogy nagyon jól beszélek egy nyelvet, ám de kell egy olyan szem, aki viszont azt a témát érti, amiről szól az a bizonyos szöveg.
Ilyen esetben a gasztronómia témáját.
Ilyen esetben pontosan erről van szó. Tehát voltak ott olyan szavak, olyan kifejezések, eljárások, amelyeknek hát akár több lehetséges megoldása is lehetett, tehát ezeket le kellett szűkíteni a recept adta logikára, és hogy mégis hogyan készítenénk el. Most, ha a könyvet kézbe veszi az olvasó, akkor lát egy nagyon precíz muzeológus által, Zsuzsanna által írt előszót, majd látja az eredeti recepteket lefordítom magyar nyelven, az alatt mindenféle kiegészítéseket, kommenteket, amit én írtam mindezekhez, és amelyek magyarázzák a receptet, magyarázzák a kort, és próbálnak érdekességeket is felvillantani. Majd ezt követi ugyanannak a receptnek egy modernebb változata, ételfotóval, tehát aki csak egy szakácskönyvet keres, az is megtalálja a maga részét. Aki egy picit mélyebben szeretne belásni, és szeretne látni, hogy valamiféle gasztronómia történetet, vagy szeretne egy kis bepillantást a kor világában, az is talál valamit. És persze sok érdekességet is mindemellett. Számomra azért is volt érdekes többek között ez a könyv, mert teljesen megingatta a világképemet, a gasztronómia világképemet. Volt egy ilyen jól felépített modellem, már úgy meg is nyugodtam benne, hogy na, akkor ez a munka elvégezve, én már tudom, hogy hogy működött a világ abban az időben, majd elkezdtem ezen a könyvön dolgozni, és rájöttem, hogy egyáltalán nem tudom, hogy működött ez a világ, mert milyen kép ér magunkban a 19. századtól kezdődően a paprika győzelme, az alföldi regionális konyhának az uralomra jutása, és ez részben igaz is, nem is kismértékben. De ha megnézzük például a Cucor Fogarasi könyvét, ami egyfajta ilyen szó magyarázat, hogy ilyen egyszerűen fogalmazom, ott például a szakács címszó alatt mindjárt felsorol egy fél tucat, vagy még annál is több szakácsot, eleve olyan, hogy uradalmi szakács, főúri szakács, katonai szakács, és így tovább, és még hármat, ami nagyon fontos ahhoz, hogy megértsük a 19. század magyar gasztronómiát. Ez pedig, hogy háromféle szakácsról beszél. A francia szakácsról, a német szakácsról és a magyar szakácsról. És mi a különbség közöttük? A francia szakács főként francia stílusban főzött, a német német stílusban, a magyar meg magyar stílusban, és akkor az, amire azt hittük, hogy domináns és uralkodó, ez a paprikás vonulat, a piros vonulat, az a magyar szakásra kellett, hogy jellemző legyen. De ha valaki ebben a könyvben paprikát keres, az bizony csalódni fog. Ebben a könyvben egy csipetnyi paprika sincsen.
Hát akkor mert mi van
hogy,
helyette?
Mert hogy azok a receptek, amik német nyelvűek, hát köztük ugye egy-két szakácsot ismerünk is ebből, aki egyébként a prímásoknak főzött, ezek például osztrák születésűek. És ugye azt a fajta főzési hagyományt, és főleg németes főzési hagyományt követték és vitték tovább, amely a délnémet, tehát bajor és osztrák stílus jegyeket mutat, és akár a 18. századi szakácskönyvekben találhatunk rá analógiákat, tehát vagy kísértetiesen hasonló recepteket, vagy éppenséggel pont onnan származó recepteket. és hogy ennek ellenére mégis érdekes tud lenni, az mutatja, hogy tegnap is például főztem egy levest, tegnap a televízióban voltam, és ott főztem egy bratwurst levest, amiről magam se gondoltam volna, hogy milyen finom lesz. Mert hogy a maga kis egyszerűségében olyan zseniális lett, hogy el is határoztam, hogy ezt a jövőben már otthon is rendszeresen készítem majd ezt a fajta levest. És a könyvben még egy picit visszatérve, ugye említettem, hogy ott könyv struktúrájában láthatjuk, hogy ott van az eredeti recept fordítása, alatt a magyarázatok, majd következik a modern recept, az már tételesen pontosan, gramra és mindenféle anyaghányaddal megnevezve, és egyszer ez képi világában is tükröződik. Na de emellett még két részre bontható a könyv. Ott vannak, ez a nagyobbik rész, azok az ételek, azok az egyszerű ételek, amelyet a prímások a hétköznapokban vagy akár bőti időszakban fogyasztottak. Ezek időnként talán meglepően puritán ételek is.
Tudunk példát mondani?
Hát ez a bratwurst leves is valójában az volt, de a többi, tehát inkább azt mondom, hogy hát ne gondoljunk arra, amit a filmekből esetleg felvillanhat, hogy vitték a sült pávát, és a tolluk és még rajta volt, és sok minden egyebet, és a szolgák mentek az ezüstálcán, és hordták körbe, és töltötték kupába a bort. Ezek ilyen nagyon egyszerű, de azt hiszem, hogy szerethető ételek lesznek. Tehát ez a könyv egyik része, majd pedig a második fele, az a rész, és itt főleg a francia szakácsnak a munkássága dominál ezekben, ahol például Simor bíboros aranymiséje, hát a pappá szentelése 50. év, igen, aranymiséjének menükártyája szerepel, és ott már látjuk, hogy ott már olyan ételek szerepelnek, amelyek jobban egybevágnak ezzel a nagyon elegáns, nagyon főúrin, főpapi gasztronómiai világgal. Vagy például könyve szerepel az a vacsora, annak a leírása, amelyet a bíboros herceg prímás első Ferenc József császár tiszteletére adott. Tehát ez a vonulat is nagyon benne van, tehát hogyha valaki ezt akarja látni, hogy milyen volt ez a valóban főúri, fő arisztokratikus főúri, főpapi világ, erről is kap ízelítőt, és megkapja a főpap, a főúri mindennapi egyszerű étkezéséről szóló információkat is.
Mondjuk el a kedves hallgatóknak, hogy az Esztergomi Keresztény Múzeum gondozásában jelent meg így a könyv, és ha már különlegességeket és érdekességeket említ, akkor emeljünk ki néhány különlegességet, hiszen a kedves hallgatókat mindig a különlegességek, az érdekességek érdeklik. Milyen kulisszatitkokat oszthatnánk meg a minket hallgatókkal a könyvvel kapcsolatosan?
Igen, és hogyha már szóba került egyébként az Esztergomi Keresztény Múzeum, akkor mint kiadó, akkor azért meg kell említeni Koncsek Ildikó igazgatóasszony nevét is, mint ahogy persze meg kell említeni Jászai Tibor Séf úr nevét, aki
modernizálta a recepteket?
Igen, aki és kollégáit, ők az Esztergomi Prímás Pincében vannak. A Prímás Pince annyiból érdekes, hogyha mondjuk a kedves hallgatók közül valaki ellátogat majd oda a közeljövőben, akkor terv szerint találkozhat majd ebből a könyvből a könyv receptjei alapján készült ételekkel, sőt még a bazilikához kapcsolódó egyik cukrászdában is, ahogy hallottam, lesznek majd olyan sütemények, mert hogy desszertek is vannak ebben a könyvben, nem csak húsételek, bőti ételek, hali ételek és így tovább. Tehát akár még meg is lehet kóstolni. Rengeteg érdekességgel lehetett találkozni, hiszen azért próbáltam én is a Esztergomra is fókuszálni, és amikor például van egy vizza étel az ételek sorában, a vizza, mint tudjuk, a tokhalfélék közé tartozó, az egy gyakorlatilag egy ősküvő lett, Budapesten itt a vizafogó, aki hallott már róla, annak ez biztos bejöhet, és hasonlóképpen azt is tudhatjuk, hogy ugye most már sajnos nem úsznak fel a vízák a Fekete-tenger irányából, mert ugye ott lent a vízlépcső megfogja, de annak idején rengeteg vízát fogtak, és sok mázsás halak voltak, és ami ebből a szempontból, a könyv szempontjából is, meg a téma szempontjából is fontos, a legnagyobb vízafogó helyek többek között az esztergomi prímásnak a birtokában voltak, Csallók közbe, és sokfelé másfelé is, így aztán a halak is rendszeresen előfordultak a menüben. Hozzáteszem, Esztergomnak is megvoltak azok a saját halász családjai, akik hosszú-hosszú évtizedeken keresztül mindig birtokolták a halászati jogot, és szállítottak egyébként abba a konyhába, ami egyébként most is megnézhető lesz majd reményeik szerint, hogy hallottam, mert hogy felújítják egy kicsit azt a prímási konyhát, amelyik egy gyönyörűségesen szép és nagy, és aki a konyhák szerelmese, az majd biztos, hogyha a lehetősége lesz le, és megnézte, akkor azt mondja, hogy igazam van, mert ez valami fantasztikus, itt az ember szívesen sütne, főzne. Visszatérve a paprikára, mert hogy említettem, hogy paprika azért nem igazán fordul elő a könyvbe, egész pontosan egyáltalán fülöl, hogy ennek ellenére ott a jegyzetek között megemlítem, hogy esztergomi piacon például a kofák ott álltak a járda szélen, és ilyen nagy zsákokban ott volt a paprikájuk. Igen, ám csak, hogy a paprika sok bosszúságot okozott az esztergomi polgároknak, és mint az Esztergom és vidéke című labban is áll, felhívják becses figyelmét a helyi rendőrkapitánynak, hogy amikor szeles az idő, akkor a zsákokból a paprikát a járókelők szemébe fújja a szél. Tehát ilyen, ahogy említettem, az év gasztronómiai világkémével teljesen megrendítette és felforgatta mindaz, amit a könyv írása közben olvastam és tanultam, mert hogy Esztergomban, mint ahogy egyébként Egerben is, és sokfelé másfelé az országban, például már a 19. század közepén a túros csusza, és egyébként a gulyás voltak a fő párti ételek, tehát amikor a mesterlegények, CS legények, akár a Dunaparton, hogyha Esztergomról beszélünk, vagy valahol máshova, Eger környékén kimentek, akkor bizony a slágerételek, az a túros csusza volt, és a különféle pörköltek. Tehát azért mondom, hogy ez a fajta mozaikos jelenléte a különféle ételeknek. Tehát miközben ott él a városokban és sokfelé a német konyha, és a, mondhatom, hogy ilyen száz éves receptek élnek tovább, azon közben ugyanott megjelnek a ma is ismert paprikás ételeink, na de az arisztokrácia konyhájában, a főúri konyhában ott vannak a franciás ételek, amelyek ma a fine dining-gal rokonítható hátteret mutatnak. Tehát ez a világ, amiből ez a könyv egyébként mutat nekünk valami új képet, ez egyrészt betekintést enged a prímások életébe, asztalára, mert hogy ez egyébként, amikor magunk elé képzelünk egy főpapot, hát leginkább valószínűleg a vallásos vonatkozások, amik eszünkbe juthatnak róla. Na de másik oldalról ettek ők is nyilván, és ők is fogyasztottak vizet, meg hát bort is, és sok minden más, és erről a részéről keveset tudunk. Most ez a könyv, ez megmutatja azt, hogy milyenek lehettek ők, miket ehettek a 19. századi nagy bazilika építő prímások.
Olvasom a cikkben, amiből felkészültem a beszélgetésre, püspök kenyér. Hát a püspök kenyeret is olyan sokszor emlegetjük. A püspök kenyérrel kapcsolatosan milyen érdekességet talált? Hiszen ha valami a prímások asztalára kerülhetett, akkor gondoljuk, hogy a püspök kenyérnek ott volt a helye.
Na igen, a püspök kenyér az kétségtelen, annyi kézenfekvően az asztalon előforduló étel volt, desszert volt. A püspök kenyér valójában, én próbáltam megfejteni, hogy miért püspök kenyér. A püspök kenyér feltehetőleg egyetlen oka van, hogy ezzel jelezték, hogy ez egy átlagos hasonló sütemény, egy gazdagabb. Tehát ez a püspök asztalára is oda kerülhet. Ez pont olyan, mint a királyi módra, a császári módra, vagy ennek nem magyar nyelvű változat, vagy a royal és egyéb változatok. Tehát ezek azok a dolgok, amelyek mögé leginkább csak ezt képzelhetjük. A püspökkenyér, attól püspökkenyér, hogy jóval gazdagabb, mint egyébként egy más normális desszertles ütemény lenne, a sok aszalt gyümölcsével és sok minden mással, vagy a mézzel esetleg, és egyéb hozzávalókkal. Hasonló egyébként a könyvben a rámszó szó szerepel egyébként nagyon sok receptben. A rámszó az jelent tejfölt is egyébként, meg jelent tejszint is. Igen, nem csak, hogy azt nem igazán lehet eldönteni, hogy melyik receptben, hogyan és mind. Az kétségtelen, hogy mind a kettőt használhatjuk a receptjeinkben, hát a főzés során, hogyha könyvből akarunk főzni. Ha valami tanácsot lehet adni, akkor a franciásabb ételekhez inkább tejszint használjunk, a másikhoz pedig a többihez, ami inkább nem annyira franciás, az inkább tejfölt érdemes használni. Hasonlóképpen vannak itt különféle módra készült ételek. Nagyon nehéz eldönteni, hogy egy-egy ételnévben a szaracén módra, az olasz módra, a francia módra, az orosz módra, hogy az mitől az? A régi világban ez inkább csak egyfajta érdekesebbé tették vele az ételek elnevezését, nem feltétlenül jelentette azt, hogy akár csak a magyar módra készült étel, mondjuk a 16. században, hogy annak bármi köze lehetett volna, lehetett Magyarországhoz, inkább csak egzotikusabbá, vagy a szaracén módra. Igen, ám a könyvben van például egy ilyen orosz módra készült recept, ott feltehetőleg lehet tudni, hogy mi az, mégpedig a tejföl használata. Valószínűleg kevéssé gondolunk vele, de a tejföl az alapvetően abból az irányból érkezett Magyarországra. Oroszország irányából érkezett a tejföl Magyarországra is, és Európa többi részén is orosz hatásra terjedt el. Az oroszok pedig vélhetőleg tatároktól mongoloktól tanulták mindezt el.
Nem újjon el gasztronómiai műsor recept nélkül.
Na, akkor elmondom a...
Legyen olyan kedves, egy receptet mindenképpen osszunk meg a kedves hallgatókkal.
Igen, jó, akkor most elmondom azt a bráthúsleves receptet, amely nagyszerűen és egyszerű, 10 perc alatt valójában, vagy 15 perc alatt elkészíthető, és hogy miért szeretem ezt a receptet. Azért szeretem, mert egyrészt nem túl bonyolult. Pont megáll ott, ameddig még ízléses. Nem rak bele többet, mint ami még ízléses. Ha egy kicsivel is több hozzávaló lenne benne, akkor az egy teljesen más világ lenne, egy teljesen más recept lenne. Kezdjük az elején. Vegyünk jófajta kenyeret, jó, ezt mindenkire rábízom, hogy de hogyha valami kis kovászolt, vagy valami magvas kenyeret vesz, akkor az úgy nagyszerű lesz. Kivegyünk mondjuk egy szeletet, vagy akár kettőt is a méretétől függően, ezt pirítsuk meg. Tegyük félre.
Felkockázzuk?
Nem, ezt hagyjuk egészben. Hagyjuk egészben. Majd pedig, hát jó, ha rendelkezésünkre áll húsleves. Tehát legyen húslevesünk. Hogy ezt most hogyan készíti, mindenkire rábízom magára. Mondjuk egy marha húsleves, vagy csirke húsleves. Aztán vegyünk egy kevés zsírt. Rakjuk bele a lábosba, metéljünk apróra hagymát, vágjunk finomra, tegyük bele, és kezdjük el dinsztelni. Amikor már szép üveges, pergeljünk bele, szórjuk meg liszttel. A lisztet szépen kevergessük közbe, kevergessük. Levesünkből öntsünk hozzá a lábosba, és forraljuk fel. Forraljuk. A szükséges még egy kevés menőkanállal tegyünk hozzá, majd pedig az így kapott hagymás levet szűrjük rá a levesünkre. A húslevesünkre, igaz? Kolbász, mert hogy ez bráthúsleves, legyen kolbászunk. Én a legjobbnak a fehér kolbászt tartom. Az egy németes hatásom, nürnbergi, türingiai fehér kolbász. Tehát semmiképpen most ne paprikásat, bár azt is nyugodtan azzal is jó lenne, de azért ne azt tegyünk, hanem fehér kolbászt. Fehér kolbászt, ott a húslevesünk, beleszűrtük a hagymás levet, tehát a hagyma nem került bele, szépen azt beleszűrtük, majd ebbe a lébe kicsit felforraljuk a levesünket, és belekarikázzuk a fehér kolbászt. Egy kicsit még ízek kijöjjenek, egy kicsit még főzzük, majd pedig, amikor már forró és minden íz összeért, akkor a tányérba beleteszünk egy pirított kenyeret, és erre rámerjük a forró kolbászos levesünket. A kenyér gyönyörűen megdagad, utána kanál a lehető, és a kenyér pótolja a tésztát és sok minden mást, és ezzel olyan ízek jönnek elő, amilyeneket évszázadokon keresztül éreztek azok, az őseink, akik hasonló leveseket főztek, és akár húsokat mártással kenyérre mertek rá és tálaltak ki. Jó étvágyat kívánok, egyébként érdemes kirumálni. Amennyi dalt elmondtam, annyi dalt el is készíthető.
És képzeletben akár már a prímási asztal mellé is képzelhetjük magunkat. Végezetül kiknek ajánljuk ezt a könyvet? Kortalan?
Én azt gondolom, hogy igen. Ahogy említettem, többségje van. Aki csak képeket akar nézegetni, annak is ez megfelel. Aki főzni is szeretne belőle, annak is. Aki szeretne egy picit elmélyedni, mert hogy érdeklődik a gasztronómia történet iránt, érdeklődik a saját világunk iránt, érdeklődik, hiszen a gasztronómia mi magunk vagyunk, tehát ne feledkezzünk el, hogy az nem csak arról szól, hogy eszünk, meg iszunk, hanem az arról szól, hogy mi milyenek vagyunk, és milyenek voltak azok, akik bennünket megelőzően főztek. Úgyhogy igen, mindenki ezt mondja, hogy egy könyv kapcsolja, ezt mindenkinek ajánljuk. De ezt őszinte szívvel mondom, hogy mindenkinek ajánlom.
Köszönöm szépen Csiki Sándor gasztronómiai szakírónak, az Ételek a prímási asztalról című könyv szerzőjének, írójának a beszélgetést, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm, és főleg azt, hogy egyszerűen vette a fáradtságot, és idejött. Ezt kevesen tették volna meg, és egyébként köszöntöm a hallgatókat, köszönöm, hogy meghallgattak.
Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Bartók Bálthát hallják. Mai Szerzetesek félórája című műsorunkban az erdélyi árvákat gondozó magyar ferences szerzetes Böjte Csaba a teljes önátadásról szóló prédikációjának szerkesztett változatát hallgathatják meg.
Kedves testvérek, hát a napokban ugye a gyerekek olyan ügyesek voltak, szépen énekeltek, és tényleg fegyelmezetten jártak, és kérdeztem, na hát, utolsó alkalommal miről beszéljek? És erre azt mondták, a szerelemről. Na hát, eléggé kellemetlen helyzetbe hoztak, mert egész végül a szűzanyáról beszéltem, és ugye elgondolkoztam, hogy vajon, hát a szűzanya, na, volt-e szerelmes? És azt gondolom, igen. Ugye én szeretem, hogy magam elé képzelni a Szentírás egy-egy történetét, úgy kicsit gondolatba kiszínezni, úgy mondják, ez a szemlélődés. Hát én nem tudom, a nagyszentek hogy csinálták, de én szeretem például magam elé képzelni Názáret dombjait, hogy sétálnak, Szent József Máriával, jegyesek, beszélgetnek, álmodoznak, kinéznek talán szép domboldalt, ide építünk egy kicsi házat, hogy fog kinézni minden. József mondja, Mária irul, pirul, hát hogy mondjam, szerelmesek. És olyan döbbenetes, ugye, mert hát ennek a 16-17 éves lányzónak megjelenik az Úr angyala, és elmondja, hogy hát az az igazság, hogy anya kéne legyél, de hát a mennyi atya gyermekét, kis Jézus kéne világra hozni. És hát ugye gondolom szűzanyának fején átment az, hogy hát de József, meg vannak nekem álmaim, terveim, elképzeléseim, hát olyan szép volt, amit Józseffel megálmodtunk. És a nagysága Máriának az, hogy amikor igen mond az Istennek, akkor igazából egy nemet mond a saját álmaira, terveire, elképzeléseire. Igen, Máriának volt egy forgatókönyv a fejébe a saját életével kapcsolatosan. És nagy lelkűen ki tudja mondani azt, hogy legyen nékem a te igéd szerint. Ha tovább nézzük a történetet, ugye, hát József várja szegény szűzanyát, ugye Erzsébetnél van, tudja ő jól, hát abban az időben azért gondolom nem volt ennyi telefon, meg SMS, meg e-mail, meg nem tudom micsoda, hát szegény, ugye Mária fél hatos teve karavánnal megérkezik, József kimegy eléje, nagy öröm, hát Máriának nagy hasa van. Szegény Józsefnek is mekkora fájdalom lehetett a szívében. Tudja, nem tőle van a gyerek. Valami, ami olyan szépen indult, puk. De József nagysága az is, hogy ő is az Isten elé tudja vinni a dolgait. Istentől kér tanácsot, és a mennyei atya szól, ne félj feleségül venni Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Két fiatal, aki Isten útján jár, és Isten, bár látszólag elválaszza őket egymástól, mégis hát egy örök életre összeköti őket. És olyan szép, mert ugye Ferenc pápa rengeteg szép tanítást adott nekünk, de parancsot tudtommal egyetlen egyet adott, és pedig arra bíztatott, hogy minden szentmise kánonjába, ahol Máriát emlegetjük, ottan tegyük oda, hogy Szent József az ő jegyese. Igen. Tehát, hogy úgy mondjam, ilyen értelemben Ferenc pápa most már liturgikus színekbe is őket nagyon összeboronálta. Csak együtt kell őket emlegetni. Egy pár. Exupéry mondta azt, hogy nem azok szeretik igazán egymást, akik egymást nézik, hanem akik tudnak együtt közösen, egy közös célra nézni. És én azt gondolom, ez egy nagyon-nagyon fontos üzenet. Ugye legtöbbször a Szentmise olvasmányban is mit olvasunk fel? Hát, hogy a bolond homokra építi a házát, és jön a szél, és neki ront a háznak, és az bizony összedől. Az okos ember meg sziklára építi a házát, és jön a vihar és a szél, mert az mindig jön. Jézus nem hazudik nekünk, hogy majd olyan életed lesz, hogy nem lesznek viharok és nagyon nehéz napok, de az az ember, aki sziklára építi házát, megmarad az ő háza. Igen. Mária és Szent József mind a ketten Istenre emelik a tekintetüket. De Isten nem elválaszza őket, hanem együtt emeli fel hihetetlen magasságba a neki igen mondó embert. És én azt gondolom, hogy a mai házasságunknak, hogyha fele elromlik, és annyi összedől, akkor valóban talán ez a momentum hiányzik, hogy ők együtt Istenre tekintsenek, hogy együtt a sziklára, az élő Istenre, a szeretet Istenére építsék a házasságukat, a szerelmüket. Nagyon-nagyon fontos lenne, hogy fiatalok ezt tudatosan magukba, hosszú távon, ugye 2000 éve tart a Mária-József kapcsolata, azóta ők az egyház patronusai, a mennyek királynő asszonya, minden. Tehát, hogy ha mi is ilyen hosszú távú kapcsolatot akarunk építeni egymás közt, akkor nagyon-nagyon fontos, hogy szívünket, szerelmünket jó Isten felé is irányítsuk. Istenbe épüljön bele a mi kapcsolatunk. Ugye a 21. század embere nagyon szeretne boldog lenni, nagyon szeretné megvalósítani önmagát. És azt gondolom, nem csak a házasságban, hanem bármilyen más építkezésnél. Hát sziklárt meg kell keressük. Egy vállalkozásba is. De egy tanulmányba is. Vajon, Uram, te mit akarsz? Igazából minden döntést három szinten lehet meghozni. Hát az egyik az ösztönök nyers világa. Amikor az ember, hát hogy mondjam, mihez van kedvem, mire vágyok, mit hoz a hangulatom, és döntök. Szent József, mikor meglátta Szűzanyát, hát dönthetett volna úgy is elé a nadrágszíjat, és az apád laskáját, és csinálhatott volna egy nagy jelenetet, mert sértett férfi büszkeségében elmondhatta volna maga véleményét. Nem igaz? De hát akkor Szent József nagyjából az állatok szintjén lett volna. Az állatok olyanok, hogy pillanatnyi benyomásaik, hangulatuk alapján harapnak, vagy mit tudom én, szúrnak, vagy szaladnak. Az állat az nem gondolkozik, az nem mérlegel, az nem imádkozik, az egyszerűen úgy, ahogy pillanatnyi benyomásai, vágyai vezérlik, éli a maga életét. Hát az ember ennél magasabb szintre vágyik. Szent József hazamegy, imádkozik, csendben elgondolkozik, hogy mit is csináljak, hogy is legyen tovább. És megmeri hozni a döntését, hogy igen, titokba elbocsájtom Máriát. Azt gondolom, ez az emberi szint, józan paraszti ember gondolkodása. Hát azt gondolom, hogy nagyon sok döntés a mi életünkben ezen a szinten van. Hát ezeket nevezik, azt hiszem, érdekházasságnak, vagy hát azért melyik egyetemre, vagy valahova melyik, ez megéri, hogy is van, hogy mennyi kereset van mögötte, mekkora az üzlet, nem tudom miféle. Sajnos nagyon sok döntést ez szerint hozunk meg. De ugye Szent József nagysága pont az, hogy tud imádkozni. Istenre bízza a döntést, és az Úr szól, ne félj feleségül venni Máriát, hisz a benne fogant élet a Szentlélektől van, és Szent József Istenre figyelve ezen a természet fölötti szinten hozza meg a döntéseit. És bár nem tudja, hogy mire, hisz egészen biztos, hogy tőle akkor valaki interjút kért volna, hogy Szent József, akkor végül is ez mit jelent a mennyei atya szólása? Biztos azt mondta volna, hogy nem tudom, nem igaz? És mégis mer igen mondani a Jóistenbe, mert bízik benne. És azt gondolom, hogy ha igazán boldogak akarunk lenni, akkor mi is ezen a természet fölötti szinten kell, hogy meghozzuk a döntéseinket. Ugye, mikor egy fiatal párt megeskedtünk, akkor mit mond a pap? Hát amit Isten egybe kötött, azt ember ne válassza szét. Annyi fiú van, akinek a közeledése, hát hogy mondjam, talán előnyös is lenne. És mégis van egy, akiért úgy érzed, le tudnád hozni az égről a csillagot, nem? Van egy csomó ember, akinek semmi pénzé nem vasalnád az ingét, és nem főznél neki ebédet, még ha jól megfizetnék, talán akkor se. De van egy valaki, akinek, hát, hogy nem, szívesen bármit megcsinálsz. Miért? Azért, mert őt szereted. De honnan van ez a szerelem? Én azt gondolom, a Jóisten ülteti az ember szívébe a vágyat. És azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy merjük ezt a vágyat komolyan venni. De ugyanez van a hivatás választásnál is. A Jóisten elültet a szívedbe egy vágyat. És lehet, hogy te úgy érzed, hogy neked orvos kell legyél, és beteget ápolj, és gyerekként újból és újból ez a szép gondolat visszajön a szívedbe. Mások talán más tanácsolnak neked. Vagy talán a józanész is más mond. Meg olyan jó lenne elmenni, fürödni. De ha a szívedben ott van ez a tiszta vágy, akkor azt gondolom, neki kell ülni és olvasni és tanulni. Albert Schweitzer ugye egy felnőtt ember volt, teológus, orgonista, minden, de újból és újból a szívével visszajött ez a vágy, hogy menjen és segíjen Afrikába a bajba lévő embereken. És neki ült tanulni, és közben elment, és ongora koncerteket adott, és pénzt gyűjtött, és végül, hát mint szakképzett orvos Afrikába egy missziós kórházat hozott létre. Igen. Miért? Mert ezt a vágyat a szívébe az Isten beleültette. És én azt gondolom, hogy 10 évvel ezelőtt két fiatal, kedves nővér, hát hogy mondjam, Debrecenben, Svetics, egy nagy hírű iskola, hát hogy látszólag a karrierjük, hogy sínen van minden, de ők mégis úgy döntöttek, hogy lemennek Erdélybe, a kicsik közé, szolgálni. És hogy igaz, ott nem várja jóformán senki őket, és igazából otthon sincs, de valami bentről, a lelkük mélyéről vezeti. Hát ott a Svetisben, ugye ottan komoly fizetés volt, és nyugdíjalap, és minden, és szépen megy sínen az életük. És Erdélyben mi várja őket? A bizonytalanság. És mégis útra kelnek, elindulnak. És hát hogy mondjam, faluról falura járva összeszedik a gyermekeket, pénzt koldulnak, hogy legyen üzemanyag, hogy elmenjen a falukba. És ott van, amikor, hogy mondjam, a helybeli plébános vagy a polgármester is, hogy na most ebbe az állóvízbe minek kell valaki beletenyereljen, meg egyáltalán, vagy nem tudom miféle, és lenyelve a békákat, szépen egyenként összeszedik a gyerekeket, és igen, miért teszik ezt? Hát azért, mert ott bent a szívük mélyén, ezen a természet fölötti szinten, az Isten azt mondja a kicsikre, figyeljetek, hogy hajoljatok le az elesettekhez, hogy menjetek, segíjetek, jósággal és szeretettel, és ők ezt meg tudják tenni. És azt gondolom, az az ember, aki igen tud mondani az Istennek, az megtapasztalja azt, hogy az Úr 100 annyit tud adni, és még arra is rá tud licitálni. Az Istent nagy vonalusságba soha nem lehet felülmúlni. Ha én egy lépést teszek az ő nevében, az elesett a kicsinyek felé, Isten 1000 annyit tesz felém. Ebben nyugodt lehetek. De mégis az elején az ember talán fél, biztos, hogy Mária szívében is, amikor kimondta maga igényét a nagy Istennek, úgy érezte, hogy minden álma összetörik, hogy magányos lesz, hogy kilátástalan lesz az élete. És azt gondolom, Szent József is, amikor, hogy mondjam, más gyerekével együtt jegyesének igen mond, nem tudom, mi lehetett a szívében. Proféta asszony figyelmeztette is őket, és Aksimeonot Jeruzsálem templomának bejáratánál, hogy 7 tőr fogja átjárni a szíveteket, és ez nem könnyű dolog lesz, és mégis nagy lélekkel, bízalommal mennek ezen az úton. Igen, testvérem, te milyen szinten hozod meg életed nagy döntését? Bízol-e abba, hogy Isten téged is vezet? Nekünk nem olyanok kell legyünk, mint az a nyafogós gyermek, aki meglátja, hogy másik ezt kapta a karácsonyfa alatt, és nekem az kell. Hát bontsam ki az én ajándékomat. A mennyei atya nekem is adott valamit. És annak örvendjek, amit az Isten nekem szánt. Ugye érik a napraforgó. Ennyi olajat lehet préselni belőle. De napraforgóból nem szoktak parfümöt készíteni. A kis ibolyából ellenben igen, de belőle olajat nem lehet préselni. Minden, hogy mondjam, növénynek megvan a maga ajándéka. És nem egymás ajándékaiért kell ácsingózzunk, hanem a magunkét kellene kibontakoztassuk. Régebb úgy tanították az iskolába, hogy minden gyerek egy tabula rasa. Fehér tábla, amire a tanítónéni azt ír, amit, hát ugye úgy gondolták a kommunista időben, itt a kommunista pár diktál, a tanítónéni azt írja a gyerek szívébe. És az új embertípust felneveljük. Hát nem jött össze, nem? Legtöbben felnőttek, a kommunizmus alatt szocializálódtunk, de olyan mély nyomot azért nem hagyott bennünk az akkori ideológia. Miért? Azért, mert úgy gondolom, hogy Isten minden egyes gyermeket ajándéknak szán. Ugye önök is imádkoznak, kérünk Istentől mindenféle dolgot, hogy hát Uram, adj olyan orvost, aki meg tudja oldani most az ebola terjedését, az écet, hogy meg tudja fékezni. Adj Uram olyan közgazdászt, aki tényleg úgy pontra tudja tenni a magyar gazdasági életet, vagy József Attila lelkületű költőt, vagy Kodály Zoltán hangvételű formátumú zeneszerzőt, aki ugye a magyar nép lelkét ismerve azt olyan szépen tudja megfogalmazni a dalainkat. Imádkozunk, nem? Kérünk az Istentől mindenféle szakembert, választ a problémáinkra. És én hiszem, hogy Isten minden egyes imát meghallgat, szépen gyerekbőrbe csomagolva, sutty egy-egy édesanyának, a gondjaira bízza. És nekünk felnőtteknek az a dolgunk, hogy nagy-nagy féltő szeretettel ezeket a kis csomagokat szépen kibontakoztassuk. Szénai Szent Katalin édesanyjának 24. gyermeke volt. Merte megszülni gyermekeit ez az asszony? Ha mai anya lenne, akkor egy Szénai Katalinnal kevesebb lenne az egyház történelem, és lehetne sorolni tovább. Árpádházi Szent Piroskának azt hiszem a 6. fia volt bizánci leghíresebb császára. Lehetne sorolni tovább. Merek-e Istenre figyelve döntés hozni? Családalapításkor, gyerekvállaláskor. Mire figyelek? Istenre vagy a józan paraszti eszemre? Mire hallgatok én? Félelmeimre, kishitűségemre, emberi vágyaimra, ösztöneimre? Vagy merek-e letérgyelni és a nagy Istentől tanácsot kérni? Merem-e mondani azt, Uram, itt van a te szolgád, mit akarsz, mit tegyek? Szűzanya, amikor az Istennek igen mondott, akkor ő nagyon jól tudta, hogy én marékpor, ő képtelen Isten szülni erre a világra. De azt is tudta, hogy az Isten akarata mindig teljesül. Legyen nékem a te akaratod szerint. Igen. Én azt hiszem, hogy sokszor Isten emberei érzik az ők határaikat, korlátaikat, gyengeségeiket, és sokszor nagyon kicsik, és félnek, és szorongnak, de másfelől érzik Isten végtelen erejét és hatalmát, és mernek neki menni a nagy feladatoknak. Ugye Nagy Szent Terézt, ő volt az első női egyház doktor. Ez egy nagyon nagy dolog, összesen 20-valahány egyházdoktor van. És merte az egyház őt kinevezni. Az imádkozás, a misztikus életnek az egyházdoktora. És ő volt, hogy elment egy püspökhöz, és úgy érezte, hogy egy templomot, kolostort kéne alapítani. Elmegy a püspökhöz, és azt mondja, de püspökatyám, itt ebbe a városba annyi bűnös ember van, olyan össze-vissza élnek az emberek, csináljunk egy kolostort, templomot, imádkozzunk, szenteljük meg az embereket. Erre a püspök azt mondja, de Teréz, mennyi pénzed van? Hát azt mondja, van 3 aranya. És erre a püspök azt mondja neki, tudod Teréz, 3 arany, és Teréz, az semmi. És mit mondott erre a nagy szent? Azt mondja, így, igaz, püspök atya, 3 arany, és Teréz, az semmi. Abba egyet is értünk, de 3 arany, Teréz, és a nagyisten az a minden. Ha Isten mellettünk, ki ellenünk? És annak a püspöknek valahogy elfelejtettem a nevét, de ez a templom, ez a kolostor, amit Teréz alapított 500 évvel ezelőtt, ma is áll. Igen. Merek-e hittel Istenre figyelni, merek-e tanácsot kérni, akár a szerelemben, akár a családalapításba, gyermekvállalásba, vállalkozásba kezdésbe, önmagam képzésébe, továbbtanulásban. Persze, hogy sokszor úgy érezzük, hogy jaj, hogy tudném azt elvégezni, ezt a doktorátust, hát olyan nehéz meg minden. Vagy talán egy betegséggel szemben, olyan kicsinek érzem magamot, jaj, az a daganat vagy valami ott a testemben. Bízakodó hittel, Uram, mit akarsz? Azt akarod, hogy éljek, gyógyuljak meg, családomról gondoskodjak, unokáimat neveljem. Na hát akkor hol az az orvos, aki megfogja a kezemet? Merjek neki menni. Olyan egyszerű bedobni a gyeplőt. Olyan egyszerű azt mondani, hogy nem lehet itt. Már Isten se tud segíteni. De ez kárinkodás, testvéreim. Ez kicsiny hitűség. Mit kér tőled az Isten? Ugye, amikor arra biztatunk, hogy imádkozzatok, akkor nem csak arról szól ez a történet, hogy ó Istennek kiár az adó, kifizetem a 2/10 rózsafűzért, és le van tudva. Nem. Az imádság arról szól, hogy leülsz a templom csendjébe, vagy a szobád magányába, és megkérdezed, itt vagyok, Uram, hallja te szolgád a te kéréseidet. Annyira el vagyok bizonytalanodva, hogyan tovább? Tavaly nyugdíjas lettem. Mit szeretnél, mit kezdek a hátralévő éveimmel? Nem? Nagyszüleimtől örököltem valami földet. Uram, mit akarsz, mit tegyek? Az unokám számára kis dióültetvényt, vagy valami mást hozzak létre? És egész biztos Isten a szíved csendjébe megszólal. És választad. És az ő válasza nem elvesz tőled valamit, hanem egy új világ kapuját nyitja ki előtted. Bízakodó lélekkel. Ő olyan magasan van, ő lát, mint egy messze látóról, látja te életedet, és tudja, hogy mi válik javadra. Ő tudja, mit rejtett el a te szívedbe, hogy az kibontakoztassonnan, felszínre hozza. Én ugye 2583 gyereknek adtam vakációt. És egy bűnös ember vagyok, és mégis mire vágyok? Azt szeretném, hogy a gyerekeim kibontakozzanak, hogy növekedjenek, hogy mind szebbek, ügyesebbek, okosabbak legyenek. Hát, és megteszek mindent, hogy ez így legyen. Hát én, ha bűnös emberként ezt így szeretném, mennyi, atya, mennyivel inkább akarja az, hogy te kibontakozz, hogy nagyra nőj, hogy hatalmas fa legyél, hogy égigérő koronádon gyümölcsöt teremjenek. Biztos, hogy vezetni akar. Olyan szép, ugye, Szentírásnak az a története, amikor Jézus szembe megy Saullal. Hát egy terrorista, egy rossz fiú. És mégis, ugye, Jézus nem elítéli ezt az embert. Nem célzottan likvidálja, hogy most Damaszkuszba meg Gázába történnek a dolgok, hanem párbeszédet kezd vele. Saul, Saul, hát miért üldözöl engem? Hát milyen más lenne az, hogyha felhangzona, hogy gázai testvéreim, hát miért lövöldöztök rakétát? Valószínű tudnának választ adni rá. És akkor elindulna egy párbeszéd. És ugye milyen szép, hogy Saulból Szent Pál lesz, a népek apostola, Jézus Krisztusnak legkiválóbb munkatársa, ki élete végén megírja a szép szeretet himnuszát. Igen, egész biztos Jézus veled is párbeszédet akar folytatni. Biztos, hogy ahogy Szűzanyával, ahogy Szent Józseffel szóbált, ahogy rájuk feladatot bízott, ugyanúgy rám is, és mindannyiunkra, feladatot szeretne bízni az Isten. Adná az Isten, hogy meglegyen ez a szent csend, ez a sziklára épült élet, ez az Istenbe kapaszkodó emberi élet. Mert akkor egész biztos, hogy boldogok lennénk, kibontakoznánk, nagyra nőnénk, és mi is életünk végén egész biztos megírnánk mindannyian ki a maga szép szeretet himnuszát. Amen.
Kedves hallgatóink, mai szerzetesek félórája című műsorunkban az erdélyi árvákat gondozó Magyar Ferences szerzetes Böjte Csaba a teljes önátadásról szóló prédikációjának szerkesztett változatát hallgathatták meg. További szép napot és kellemes rádiózást kívánva búcsúzik önöktől az adás szerkesztője Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott összeállításunkat hétfő hajnalban 0 óra 5 perctől és szombaton 20 óra 35 perctől megismételjük.
A szívemben lángjoló bogjon eleven ebben, ami vagyok és mind, ami az enyém, tartsd a kezedben igazi helyén. Életem kútja Yeah.